Azért kívánc az 23 április másodikán születtem, és 1937 április másodikán töltöttem be a 14 évet. 14 éves koromban május 9-én, 10-én kitölött állom az iskolából, tekintettel arra, hogy nagy család tagjaként voltam, és el kellett menni Fizánkba, a morvákhoz, vagy a nagybirtokosokhoz répát egyelni. És ebből kifolyólag nem tudtam befejezni a 8 osztályt. És egész nyáron, már 14 éves koromban dolgozni fölött. El kellett menni megint a nagygazdákhoz, parasztokhoz, aratnyi, kukoricát kapálni, krumpit kapálni, és így zajlódott le az életünk. Az őszi munkában szintén ki kellett vennem a részemet. Krumpi szedésbe, kukorica szedésbe, mindenféle más munkákban. 1941-ben egy nagy birtokoshoz mentünk el Patkányosra részt aratni. Ott már, mint 17-18 éves gyerek, kivekötő voltam. Az egy fantasztikus, nehéz körülmény volt, tekintettel arra, hogy két kasza után kellett bekötnem a kívit, és az a két kasza naponta 80-90 árpából 110 hektárt vágott le. A körülményeink nagyon rosszak voltak. Reggel 6 óra, 3 órakor keltünk, megcsináltuk a kötőt, 6 órakor indultak meg a kaszák vágni a rendeket. A marokszedők szedték, a kivekötő bekötötte. 6 órakor kaptunk egy fél liter tejet és egy karék kenyeret, és ezen körülött aratnunk egészen 12 óráig. 12 órakor meghozták a közös ebédet. Egy tálból 8 ember evett. Tehát nem voltak tányérok, oda feküdtünk, és ha esetleg a szecskó beleugott a levásba, akkor azt kidobtunk és ettük tovább. Az ebéd bablevás, krumpi levás, levesekből vagy rántott levás, ezek voltak. A másik féle paprikás kalács, vagy krumpis tészta, vagy krump, vagy liszt istárc. Vacsoráról szokott lenni babfőzelék vagy paprikás krumpli. A munka belenyúlt a késő éjszakai órákból, 10:30, 11:30, 12, ilyenkor szoktunk hazajönni, és másnap reggel pedig 3 órakor újból indultunk ki a tallóra, és végeztük a munkánkot. Ez tartott 6 hétig, 12. részén. Meg volt írva februárban a szerződés. A szerződésben bele volt foglalva, hogy köteles az arató, és tartozik az arató. Tehát az aratónak kötelessége volt mindenféle munkát 1/12 részén elvégezni. Amikor vége lett az aratásnak, ennyihán mázsávú hazatérhettünk, amely mázsák nem voltak ölegendők a lét minimumra sem. Nehéz körülmények jöttek aztán a téli hónapban, télen munkát keresni nem tudtunk. Esetleg nádvágású, kosárkötéssel vagy ilyen faragásokkal foglalkoztunk, de a téli időszakban idősapám mindig leszokta fordítani a lisztes zsákot, hogy maradjon, fiaim, tavaszra, amikor elődjön a munka. A téli időszakban nagy mennyiségű kukoricakásó, kukoricagantit, krumpigantit, krumpiistertet, ebben táplálkoztunk. A reggelink esetleg, ha volt egy tányunk, aztán fájós volt, akkor kaptunk egy-egy pohár tejet, a másik reggel pedig egy kis sült krumpi, a harmadik reggel kukoricakásó, egy kis tájjá, és a ebéd szintén ugyanebb volt. Vacsoráról beszélni igen nem lehetett, esetleg Kukorica gombócot szokott az édesanyám főzni, azt tudta előállítani. Tehát így zajlódott le az életünk. 1947-ig, 45-ig tartott, amikor a vörös hadsereg bevonult hozzánk és vége lett a háborúnak. 1945-47-ig, 48-ig nem éreztük azt ott, hogy ez a munkásnép főszabadult, pontosan ugyanazok a kapitalisták irányítottak és vezették a községet, vagy talán még a városokat is, mint akik azelőtt csinálták. 1947-ben ádeportáltak Csehországból, még máig se tudom megmondani, hogy miért. 1952. március 1-én tértem újból vissza Csehországú Csilizradváró a szülőföldemre. 1952. március 10-én a újonnan megalakult egységes földművész szövetkezetbe léptem be tagnak, és nagyon nehéz volt a szövetkezet termelékenységét azokban az időkben biztosítani. Nem volt az a gépesítés, és mindent kézi munkával kellett végezni. 1946-47-48-ban tehányásként tevékenykedtem, ugyan ám bár az ellenőrző, szövetkezet ellenőrző bizottságának elnöke voltam, de tehányásséget is csináltam. Ebben az időszakban egy emberre 16 tehén jut, amit teljesen kézzel kellett kifájni, és 2,5 hektár kukoricát kellett megkapálnunk, 30 hektár cukorrépát, 20 hektár krumpit, 1,5 hektár földet. Tehát a munkából akkor is jutott elég sok. Viszont akkor már elértük azt 50 után, hogy a megélhetésünk sokkal jobban biztosítva volt, mint a kapitalista világból. Akkor már vasárnaponként jutott 1-1 kiló hús, viszont ilyen tésztafélékbű, darás tészta, krumpis tészta, túrós tészta már nem volt meghatározott, hogy mennyit lehet, mikor és mennyit lehet bele enni vagy csinálni. Ez már rendszeres étel volt. 15 évig voltam tehányás. 1965-ben megválasztottak az üzemi pártszervezet elnökinek. 1971-ig ezt a funkciót teljesítettem. Ez a funkció nem volt olyan könnyű feladat. Tekintettel arra, hogy tehányás is voltam, és a pártelnöki funkciót is teljesítettem. Sok probléma volt szövetkezet vezetőségi ülésein meg kellett jelenni, tagsági üléseken meg kellett jelenni, tömegszervezetek ülésein meg kellett jelenni, a Nemzeti Bizottság ülésein meg kellett jelenni. Tekintet, hogy minden egyes ülésen a maga módjára, a párt politikáját ismerve, föl kellett lépnem, és ez nem volt könnyű feladat. Volt olyan nap, körülbelül 3-4 nap egy héten, hogy éjfélkor mentem haza a gyűlésekről, és 4 órakor, mint tányás, jártam föl. 1979-ben tányaket ott hagytam, és elmentem ilyen srót kihordónak, kosinak, és természetesen meg akkor is pártelnök voltam, és azt tettem 1970. február 1-jéig. 1970-ben kijöttek a járási pártbizottságtól, A járási nemzeti bizottságtól összehívatták a pártvezetőséget, és meg akartak győzni arra, hogy vállaljam el a helyi nemzeti bizottság elnöki funkcióját, tekintettel arra, hogy az előttem való elnök megbetegedett, ideg összeroppanás kapott. Hát én tiltakoztam, már nekem sokkal jobban testhő át a politikai ténykedés az egységes fölművel szövetkezetbe, és a keresetem is sokkal jobb volt. Tehát szerettem a mezőgazdaságból dolgozni. Háromszor, négyszer odahívattak, összehívták a pártvezetőséget, és utól a járási pártbizottság vezető titkára utasítására párt feladatot kaptam, hogy föltétlen ezt a funkciót el kell vállalnom. Ott már nem volt kivezető út, ha egyszer az ember kapott párt feladatot, akkor ezt maradéktalanul teljesíteni kellett. Inkább visszatérek a régi időkre. Tehát mondtam, hogy pártfeladatot kaptam, és nemzeti bizottság elnöke lettem. De sokkal jobb szeretnék a régi világról beszélni, amit ma én, mint fiatal gyerek átítem. Itt szeretnék foglalkozni a régi építkezési folyamatokkal. Valamikor nagyon nehéz volt házat építeni, mint fiatal gyerek. Laktam olyan házba is, aminek nád volt a tetejá, aztán mestergerendák voltak, nem volt stukatóros pallás, és földes szoba volt, és hatal hátán feküdtünk egy szobából. Ez úgy történt, hogy két gyerek feküdt elő az ágyból, kettő meg a másik végében. Úgyhogy a lábaink egymás között alig tudtak átérni, és így nyőltünk föl. De nem volt rossz ez a ház se annyiból kifolyólag, hogy a padlása nád volt, és ha valami élelmiszert nyáron fölvittek a padlásról, nem romlott olyan könnyen meg, mert a padlása hűs volt. Sok-sok házat utána valamivel különbeket, csárpás házat építettem, de az építkezési folyamatot szeretném elmondani. Ciment kevés volt, az alapba nagyon kevés beton, esetleg 20-25 centi magasságba hoztuk az alapot föl. Betonkeverőt, ezt nem ismertük, kézzel kevertük, az asszonyok meg szépen odaálltok, ahogyan a férfiak hánták a cimentes köveset garablével, garablétik, a másik két asszony pedig öntöző karnávó öntözte. Ezt háromszor, négyszer átkevertük. Amikor a mesterember azt mondta, hogy most már jó volt, akkor daraglékkel két ember fogta a daraglét, megrakták a daraglét és úgy hordták körbe az építkezési területen. Heteken köröztül ezt csináltuk, mikorra az alap elkészült. De mellesleg előtte egy hónap, két hónappal vagy fél évvel 9, 10, 11, 12 ezer darab mórt köllött vágyni. Hogyan is történt a mórvetés? Oda vittünk egy nagy szekér töreket, íjjá behántuk a földet egy nagy gödörbe, megöntöttük vízzá kránnakú, és akkor átvágtuk kapávú. Utána egy picikét meggyúrtuk lábú, mastélab, aztán belesortuk a töreket, és jól belegyúrtuk a sárból. Tehát hosszú ideig fölött gyúrni, míg a sárnok megvolt a maga formája, mikor lehetett ezt kivágni. Akkor kerestünk egy sima egyenes placot, terepet, és oda talicskákú túlkáltuk ki a sárt, asszonyok, fiatalabbak vagy idősebbek is belerakták ebbe a fa formába ezt a sárt, vízzel elsimították a tetejét, fölhúzták a faformákot, és kész volt a mór. Pár hetet, esetleg egy hetet vártunk vele, akkor megforgattuk, megszárott a másik fele is, azután, mikor már rendesebben megszárott, akkor összeraktuk ilyen három szög alakú rakásokba. És azután vártunk vele egy-két hónapot, ha esetleg esett az esély, a nagy szárt nem csinált benne, két hónapot, és két hónap után vittük az építkezési területre, ott összeraktuk szépen rakásot, és amikor az épít falrakás megkezdődött, sajnos akkor a méz még nem volt, tehát a morhó sármajtert használtunk, és a sármajter nagyon szépen összekötötte ezt a falat. Utána, amikor a falazási munkák megtörténtek, akkor aztán jött a tetőmunka, ez is primitív módon történtek, nyárfák, jegényefákot hordtak össze, és abból csinálták a gerendákot. Esetleg, ha sikerült, volt annyi píz, hogy cserpet tudjunk venni, akkor cserépre csináltuk, ha nem volt annyi píz, akkor pedig názottak. A teljes ingyen ment, kisegítettük egyik a másikot. És így épült fel a ház. 1933-ban 10 éves gyerek voltam, az édesapám nagyon nehéz körülmények között épült abban az öreg házban, akkor kezdte építeni egy szobát, meg egy konyhát, akkor már voltunk 80 testvérek meg a szülők. 10 éves gyereknek főkülött kányi nyári időszakban és besegíteni ebben az építkezésben. Soha nem felejtem el, annak a falnak a rakása morból, az tartott egy hónapig. Tehát egy hónapig a tényleg állandóan mindig, mert egyengetni külött ott dolgoztak. És utána a kemence rakás, akkor azt mondták az öregek, idősebbek, hogy vigyázni a kemencére, mert ott a sül a kenyér, és a kenyér nem fog olyan lenni, aminek vegyik, akkor mindig rossz kenyeret eszte. Na ez volt azt egy óriási munkakönyves, hogy azt a bútozatját a kemencének milyen magasságból, milyen szélességbe és ugyan rakja. Tehát annak ma gyakorlatjára tényleg volt, és mindig sikerült olyan kemencét rakni, amelyik szép kenyereket sütött. De nagyon probléma volt a kíménnyel. A kímént alacsonyabbra rakta, nem ilyen kis kímények voltak, hanem az a nagy kímények voltak, az már alacsonyabbra rakta a kellettinél, és amikor nyugatról fújt a szél, akkor olyan friss volt a szobában, hogy már meg vakultunk. Akkor nem lehetett benne tűzelni, míg a szél meg nem fordult. És másik éven megtölött egy méterre, másfél méterre ömányja kímint, nem már tényleg, már kímint, már morból nem lehet rakni, hogy valahogyan a füst ne győjön vissza, és másik éven már a füstöt nem várta vissza. De ottan említem, hogy volt egy szoba, meg egy konyha, de most hogyan bepucolni kívülről? Tehát semmilyen lehetőség nem volt rá. Hát az is úgy csináltunk ilyen sárbú majtert, aztán a szakember egy könyves gyött, az aztán szépen rávárta falra kívülről, ásímította, amikor a szépen megfáradt, megkötött, akkor idegvagyám, meg a húgáim szépen aztán bemaszálti, és így nézett ki az akkori építkezés. Továbbiakban szeretnék szólni az én gyerekkoromban az asszonyok tevékenységéről, szokásairól és munkájukról. Abban az időben rengeteg kandert termesztettek a kis parasztok is, parasztok is, még akinek volt egy-két árendás hódja, az is termesztett kandert. Ez a kender, amikor megérett, megnőtt, akkor szépen fölött nyűve ilyen kis kívékbe, és össze lett szépen rakva ilyen sátor alakú rakásból. Az ottan tovább illelődött, megszárott, amikor megszárott, akkor kocsira rakták, elvitték a tópartjára. Volt előttünk egy nagy tó, de a tó nem volt olyan mély, lehet olyan 50-60 centi mély. Akkor ezt a kandert ebbe a tóba szépen rakásba összerakták, raktak rá fát, köveket, és elnyomatták a vízben. Ez a kandert két hétig, másfél hétig ázott, akkor kifették a vízből, megszárították újból, és azután kezdődött el a kandernek a munkálottjai. Először összetörték, volt ilyen fából készített kandertörő, összetörték, és garabemba húzkálták mindaddig azt a kandert, ameddig csöpőt nem lett belőle. Azt a csöpőt szépen összerakták, főhordták a pallásról, és tovább ott a palláson száradott. Télen, amikor az asszonyoknak nem volt foglalkozásuk, akkor elővették a rokkákot, enni fiatal gyerek, mindig megszoktam előtte a rokkát törgetni, mindig azt mondta az öreg anyám, hogy nem szabad fiam hozzányúlnál a rokkához, már ha összetörik, hát nem tudunk akkor kandert vonalat csinálni. Akkor a kandert egy ilyen két méteres fáról fölkötötték, egy madzaggal, egy egész bál belőle, tekercset belőle, azután összesodorták, lehozták a rokkára, a rokkát, öreg anyám mindig így lábbul szokta hajtani, és finoman igazította a kandercsöpűt, és finom fonalat készített belőle. A másik asszony, ha volt neki ideje, vagy este, akkor pedig orsóval pödörte a kanderfonalat. Mikor ez a kandérfonalak összegyűltek egy nagy ilyen csomókba, egy ilyen gurigákba, össze is tekerték szépen, akkor ebből zsákot kell csinálni, már hát nyáron köllött a zsák is. Akkor elvitték a takácshoz, hát a takács egy olyan vicces öregember volt, mindig meg szokta tapogatni az asszonyokat. Én gyerek hallgattam, hogy a büdös takács már megint megtapogatott bennünket. És bizonyos idő múlva a takács ebből kender vázon csinált. Egyszer mondom a öreganyámnak, hogy én meg ilyet nem láttam, A vigyene angelit is nézze meg, hogy hogyan szövik ezt a kender vásznót. Ávitt az öreg anyám, de jól kő, igen jól kő viselkednem, nem szabad semmit beszélnem, csak nézhetem. Hát oda mentem, fonalak egy ilyen asztalszerűségre ki voltak húzva, de sok-sok fonal, és utána ilyen fa pennákot dobáltam. Köröztük egyiket, jobbra dobta a másikot, balra dobta, de dobálod zanyi is kölött neki, akkor elkezdte dúrulni, fa penna, jobbra penna, balra penna. Nos, ezeket dobáltam. Úgyhogy ilyen lassadjából készült ez a zsák szövet, vagy minek is nevezték akkor, és lehetett látni, hogy centimétereket nyúl az a anyag. Na ennek a munkája sok-sok hónapig megtart, vagy egész télen át, amikor ezt a takács elvégezte. Mikor elvégezte, akkor ilyen tragacszerűséggel elmentek érte, fölrakták a tragacsra, ugye már az ötökött a kerekában rossz is volt, és hát szépen hazatúrták. Akkor otthon az asszonyok kiterítették az asztalra, kiszabták szépen, és zsákvaró cérnával egyik felét alját bevarták, de jó erősen, és beszakték a végét. Tehát így készült a zsák. Akkor még nagyon keveset, esetleg 5-6-ot, ha egy asszony meg tud bele csinálni egy nap, meg egy este. De azért nem kellett pisztanyi, és nyárról mégiscsak volt zsák. Sok esetben még tolfosztással is az asszonyok foglalkoztak a téli időszakba. Tehát már olyan nagyobb suhansz voltam, olyan 13-14 éves, akkor is ment a tolfosztás. Nóta szóval, tolfosztásból voltam az este, ezeket a nótákot énekülték ottan. És így zajlott le az életünk. És ezek az esték olyan örömteliek voltak, tehát vidámok voltak, tehát a leges falu hangos volt a nótaszótó tolfosztás időszakában. Hát ugyanígy volt a kukoricafosztás időszakában is. Tehát összejártak az emberek, egymást a kukoricafosztásból kisegítették össze, és ott is minden pajtából nótaszó volt, és tehát vidám volt az élet. Annak dacára, hogy nehéz körülmények között ítünk. Például én, mint fiatal 13-14 éves gyerek, vagy későbben 17 éves koromban, ott tanultam meg rengeteg sok népi dalt, és rengeteg sok nótát, és ott tanultunk meg énekülni, dalolni. De mondjuk volt olyan időszak, mint kocsmából, vagy ilyen szórakozóhára soha nem mentünk. Mint fiatalok gyülekeztünk este, vagy az egyik utcasoron, akkor összementünk a leányokkal, vagy a másik utcasoron, akkor mellénk jöttek a idősebb emberek, leültünk egy szép tavaszi este árokba, és ottan sokszor éjfélekig elnótáztunk, elénekültünk, és még ezeket a nótákot a mai napig se felejtettem el, és örömmel tekintek rájuk vissza. Ha már a Magnó kéznél van, még szeretnék egy-két szót szólni, hogy milyen is volt a régi fiatalok munkalehetősége. Tekintette arra, hogy inasnak csak a község lakosságának fél százaléka tudott elmenni, már nem vették föl. A többi nincstelen embernek, akinek nem volt földje, az rá volt szorulva arra, hogy elmenjen a községbe szolgálni, többek között pár évet én is szolgáltam, az egyik nagy birtokosnál, akinek volt 120 hektár földje. Ugyanis történt ez a szolgaélet. Január 1-én eljött a gazda a saját házunkhoz, megegyezett úgy, hogy a szolgának jár egy évre 800 korona fizetése. Tehát én is ezt kaptam, még teljes ellátás. De ruhát, lábbalit, kötőpiszt, ami egy legénynek köllött, ebből a 800 koronából köllött födözni. Ugyanis zajlott le a szolgaélet. Január 1-én akkor a gazda megmutatta, hogy mellék istálóba fogok aludni. Tehát én nekem a lóistáló jutott. Ez a gerendához fő volt szegálva ilyen kettes ágy, ami deszkából volt csinálva. Alul feküdtek a nagy szolgák, fölül pedig a kis szolgák. Tehát én kis szolga voltam, fölülre kerültem. Az egyik alkalommal másnap azt mondta a nagy szolga, hogy ő elmegy magyarra mozit nézni, hát én még akkor nem láttam mozit. Elmegy mozit nézni, hát milyen ménykő is lehet az a mozi. Visszajött, azt mondja, hogy feküdjek a halébe, együtt elfekszünk. A ott vett ugye rossz szék, az betette ágyom mellé, ahol feküdtem, és rátette a pantallóját. Én meg ahogyan ilyen hentre forgulódtam, megfogtam a pantallóját, behúztam alá, most egész ilyen azon feküdtem a szíp, kivasolt pantallóját, nem lehet azt mondani, hogy egy szíp volt, amilyen volt. Főkelünk röggel, szóga úgy elverett, hogy nyírgyottam össze nagy szóga a pantallóját. Tehát egész ilyen abba a büdös lóistálóba köllött aludnunk. Röggász ébresztő volt 4 órakor. Akkor mindenki ment a saját munkáját végezni. Én etettem a tájnaket, meg 15 darab borjút. Az 4-től 6-ig megköllött szépen etetni, megvakarni őket, aztán bálamúnyi alájuk, és akkor jött a teljes asszonyék fájni. Kifájték a táját, akkor kiengedték a tányeket a vájúhó, mártük neki téli időszakban vizet, sokszor a kezünk hozzáfagyott a kúthó, mégis márnyi köllött, és utána aztán szépen megkötöztük, besöpörtük a placot, és vártunk egy kicsit, akkor elkiáltották, volt neki a nyári konyhájuk, ahol nem volt neki padlás, csak egy ilyen nyitott kímén volt. Legények röggelire. Elmentünk röggelire, természetes, hogy hát éhesek is voltunk, már kiéheztünk. Beültünk ebbe a nyári konyhába, elég hideg volt. Hát a teljes a szó mindegyiknek adott egy jó pohár tejet, olyan 3/4 liter volt. Egyik nagy szóga, kiment a teljes a szó, egyik nagy szóga kidobta az asztalra a tejet, az mondja, látod az anyjuk Istenit? Hát, ám még vizes táj. Az mondja, fölvizálték, hogy hát vizet így. Mondom, nem bánom én, ha akármilyen vizes táj, legalább jó lakunk. Aztán a kenyérből egy picinnyel többet találtunk megenni. Akkor meg szidott bennünk, hogy minek annyi kenyeret megzabálni. Kevesebbá is be lehetne írni. Ám bár a gazduram és a fia az pedig van a másik konyhába, a csukott konyhába evett, hanem biztos, hogy figyeltük, tojás rántotta is volt, vagy szalonna volt, meg egy jó kis jó pohár tejes kávé. Hát nekünk még csak táj volt. Akkor visszamentünk az istálóba, 5 percet vártunk, akkor be kellett fogni a szökrököt, megrakodj Ganéva, Gané gödörbe, aztán szépen elmentünk valahogyan 2-3 kilométerre az öntésekbe, vagy rakásba laraktuk, aztán egész nap ez volt a tennyivalónk. Addig a munkának napnyugatig kellett menni. Mikor napnyugodtkor hazajöttünk, kifogtuk a ökröket, anagy szóval a lovakot, azután kezdődött az etetés újból az a reggeli munka. Akkor azt tett, elvégeztük, tehát lehet majd a 6-7, mikor az etetéssel végeztünk, és akkor kiadották egy legények vacsoráról. Tehát már látszik, az ebédet megettük, addig az ökröt álltok, az ebédet megettük, az ebéd nem szokott más lenni, mint bablávás, krumpilávás, milyen lisztistárc, esetleg is tésztaféle, kukoricakartó, kukoricagombót. Hát vacsorára mentünk akkor este, akkor meg kukoricaistárc volt. Az egyik nap kukoricaistárc vacsorára, másik nap kukoricagombót. Az egyik alkalommal, ahogyan a kanalamot belevágtam a kukoricagombózba, olyan kemény volt, hogy ilyen balancot kapott a gombóc, a kanál kifutott belőle, és a gombóc leül esett az asztal alá, szerencsére a nagyasszony vagy teljesasszony nem vette észre, csak elkezdtünk nevetni, mert a macska meg a gombócot megtalálta az asztalat, amely abban varcsogott egy fél óra hosszáig. És a teljesasszony az, hogy a ménk üssön ebben a rohadt macskába, ha miért nyörög az asztal alatt? Hát azért nyörögött, mert a gombóc ott volt előtte, kiugrott a tányérba. Hát ilyen volt a körülmény. Akkor nekiálltunk este egy-egy zsák kukoricát lemorzsulni, hogy 8-kor aztán azt mondta, most már szabadok vagytok, elmehettek arra, amára akartok. Hát ásadtunk mennyi a helyi vendéglő, hát akkor kocsmának hívták. Oda beültünk, de nem volt villa, hát sötét, lábgyertyák, oda sötét volt. Tehát pízünk arra, hogy egy sört, vagy egy fröccsöt, vagy egy daci bort megihattunk volna, nem volt. Ha beültünk oda beszélgetni, 9 órakor hazamentünk, arra a plicsre főfeküdtünk, pakrócokkal takarózottunk, és röggel megint csak 4 órakor körülött ébredni, csinálni, végezni a munkát. El kellett menni rőzsét kötni, tehát agáci fákot döntögettünk ki a téli időszakba, és estére kávázó agáci tüske úgy agyon bökötte a kezemet, hogy az egész kezemfeje, tanyarám tiszta vír volt, és azért a munkát végezni körülött. A lábbeli bakancs, vagy én nekem volt egy pár gumicsizmám, amikor fő kellett mennem a szalmakazal a tetejére, ilyen havas jeges volt a teteje, hát akkor a bőröm is borsódzott, mert a gumicsizmával úgy agyon fagyott a lábom, hogy a kazal tetején szabályosan táncolnom kellett. Ugyanis hordtuk a szalmát. Volt egy ilyen kézi metsző, akkor lábból ráálltunk, megrúgtuk, és egy olyan 20-30 centi vastagságból a szalmát elmetszette, akkor a szépen ráhántuk a szekérre, vagy a kocsira, aztán megint 30 centit rúgdaltuk, megint elmetszettük, és megint ráhántuk a kocsira, úgyhogy egy órán belül lett egy kocsi szalma, azt előre vittük szépen baglába, tehát forsítosan össze kellett rakni, hogy az eső el ne menjen benne. Tehát ilyen volt az akkori szolgaélet. Körülbelül községünkben akkor 33-34 darab szolga tevékenykedett és dolgozott. Tehát ezekre az időszakokra még rágondolni is rossz volt. Én Mészáros Miklós vagyok, Születtem 1923.